Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Péter apostol első levelében, az 5. fejezetben, a 6-tól a 11. versig a következőképpen. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kitnyeljen el. Álljatok neki ellen a hitben szirárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nekünk hívő embereknek szokott lenni kedvenc bibliai igénk, vagy esetleg több ige is, ami úgy kedves a számunkra. Aláhúzzuk a Bibliánkban, kitesszük a falra az ágyunk fölé, vagy éppen az íróasztalunkra. Vannak igék, amik úgy különösen közel állnak hozzánk, és amiben úgy újra meg újra jó belekapaszkodni. Ugye, aki az ágya fölé kiteszi a falra, az is azért, hogy valamennyiszer oda bemegyek és rátekintek, az az ige úgy mindig újra meg újra eszembe jusson, mert ez az ige valamikor engem erősített, valamikor nekem ez reménységet adott, és valahányszor elolvasom, az a reménység, az a megerősítés újra meg újra elönti a szívemet. És valljuk be, hogy ez az 1 Péter 5-7, ez az egyik ilyen kedvenc igénk szokott lenni. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Szerintem nincs is olyan Jézusban hívő ember, aki ezt az igét ne tudná fejből az ige helyjel együtt, hiszen ezt a gyerekekkel is táborokban és hittanórákon is meg szoktuk tanulni, mint aranymondást. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Nincs ezzel semmi baj, hogy mondjuk ez az ige, ez olyan kiemelt ige a számunkra. Nincs azzal semmi baj, hogy aláhúzzuk a Bibliánkba, és hogy kitesszük a falra, és hogy naponta elmondjuk, hogy igen, minden gondomat rávethetem Istenre, mert neki gondja van rám. Nincs ezzel semmi baj, amíg a mennyei atyáról való bizonyságtételnek értelmezzük, hiszen az egész Biblia erről tesz bizonyságot, hogy a mennyei atya, ő egy gondviselő Isten, őrá rábízhatjuk magunkat, hogy nem igaz az, amit Volterék gondoltak, hogy Isten csak úgy beindította a világot, aztán kívülről szemléli, esetleg kárörvendően, ugye vannak, akik így képzelik el Istent, hogy ő egy kegyetlen valaki, aki úgy csak néz kívülről, hogy na hát akkor most boldogulunk, nem boldogulunk, nem. A Szentírás arról tesz bizonyságot, hogy ő részt vesz a mindennapjainkban, ő odafigyel ránk, neki gondja van ránk, ő a kezében, a tenyerében hordoz bennünket. Neki nem közömbös az, hogy mi szenvedünk-e, vagy pedig hittel, reménységgel, szeretettel vagyunk betöltekezve. Tegnap az esküvőn, és nekem mindig ez úgy megérinti a szívemet minden egyes esküvőn, hogy Isten, ami mennyei atyánk, gyermekei javát akarja. Hát azért találta ki a házasságot is, bár most sokan nyűgnek érzik, és inkább szabadulnának tőle, de Istennek ez egy jó terve volt, egy jó ajándéka volt, mert hogy látta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Teremtek neki társat, hozzáillőt, és hogy azért van ez az egész, hogy az ő gyermekei javát akarja, és mindennel, ami az ő akarata, ami az ő parancsa, az azért van, mert gyermekei javát akarja. Mennyi bizonyságtétel van erről? Hányszor és hányszor hallom hívő testvérektől, hogy igen, bajban voltam, rábíztam magam Istenre, és kimentett a bajból. Igen, anyagi nehézségem volt, imádkoztam, elévittem, és megoldódott. Történnek, nap mint nap történnek csodák az életünkben. Ez így van. A hittankönyvben, 3. osztályban van ez az ige beleírva a Mózes születésének a történeténél. Ugye Mózest is az a sors várta volna, mint a többi héber gyereket, hogy a fáraó parancsára beledobják a Nílusba, hadd falják fel a krokodilok, és az anyukája elhatározta, hogy nem, ebbe ő nem törődik bele, addig ostromolta Istent az ő imádságaival, hogy mi a megoldás, Istenem, mi a megoldás, amíg adott neki egy jó gondolatot, hogy mit kell tennie. Istennek benne volt ez az egész a tervébe. És akkor ilyenkor szoktunk a gyerekekkel elbeszélgetni, hogy igen, Isten meg tudja oldani a reménytelennek tűnő helyzetet, a kilátástalannak tűnő helyzetet. Neki lehetnek megoldásai ezekre a reménytelen, kilátástalan helyzetekre, mint például a kis Mózest is életben tudta tartani. Nincs ezzel semmi baj, hogyha ezt az igét úgy újra meg újra elmondjuk magunknak erősítésképpen. Baj akkor van, ha nem csak kiragadunk így egy igét a szöveg összefüggésből, mert hogy ezt az igét igenis kiragadjuk most ebből az összefüggésből, majd erre visszatérek, hogy tulajdonképpen Péter apostol nem úgy önmagába írja ezt az igét, hanem ennek van előzménye, meg vannak utána is még igeversek, tehát van egy bizonyos háttere annak, hogy ez az ige leíródott. De velünk előfordul, hogy egy igét kiragadunk a szövegösszefüggésből, kiragadunk a kortörténeti háttérből, és olyan módon gondolkodunk róla, olyan módon idézzük, hogy hát akkor nyilván Istennek a mi elképzeléseink szerint kell gondoskodnia rólunk. Tehát kiragadjuk ezt az igét, minden gondunkat ő rávethetjük, mert nekünk van, gondja van ránk, és akkor elkezdjük kitalálni, hogy hát akkor Istennek ebben a helyzetben mit kell tennie, hogy segítsen rajtunk. Mindig megvan az elképzelésünk. Anyagi nehézség, hát akkor Isten majd ezt így és így fogja megoldani, és akkor, hogyha ez így lesz, akkor valóban erősödik majd a hitünk, hogy ő egy gondviselő mennyei édesapuka, milyen jó nekünk. És előfordul, hogy nem úgy történik, Isten válasza nem az, amit mi elképzelünk, meg mi várunk. Belekapaszkodunk ebbe az igébe, megvan az elképzelésünk, hogy hogy fog az életünk megoldódni, hogy fog az a bizonyos nehézség megoldódni, és aztán nem az történik, amit mi elképzelünk. És akkor ilyenkor jön a hitehagyás. Mert nem veszük figyelembe, hogy Istennek van egy nagy terve. A mi eszünknél, a mi felfogó képességünknél egy sokkal nagyobb terve. És minden dolognak ebbe a nagy tervbe kell beleilleszkednie. És mi pedig hajlamosak vagyunk erről elfeledkezni. Hajlamosak vagyunk arról elfeledkezni, hogy Istennek van egy üdv terve az egész emberiségre, az egész világra vonatkozólag. Mert eléggé önzőek vagyunk ahhoz, eléggé egoisták vagyunk ahhoz, csak úgy magunk körül szeretünk forgolódni, hogy igen, nekem mi a jó, és ami nekem jó, azt cselekedje Isten. És hogy ez a dolog, amit én elképzelek, ez most úgy az nagy tervbe beleillik-e vagy nem, hát az már sokszor ugye nem érdekel bennünket, hanem azt mondjuk, hogy hát Isten nem gondoskodik rólunk, hát ő nem azt tette, amit én elképzeltem, amit én gondoltam, ahogy én számítottam rá, hogy mégsem oldotta meg ezt a ilyen és olyan és amolyan problémámat. Emlékezzünk Jób történetére. Jobb felesége mit tapasztal? Azt tapasztalja, hogy eddig azt tapasztaltuk, hogy Isten úgy gondoskodott rólunk, ahogy mi gondoltuk, úgy megegyezett a mi elképzelésünk, meg Isten elképzelése. Most történt valami egész más, jöttek a veszteségek, ezt is elvesztettük, azt is elvesztettük, a vagyonunkat elvesztettük, a gyermekeinket elvesztettük, és akkor mit mond a férjének? Átkozz meg az Istent, és hallj meg. Hát ez az Isten, akiben te bíztál, és aki eddig gondoskodott rólunk, aki eddig gondot viselt rólunk, hát most valami egészen más dolgokat cselekszik, ami fáj nekünk, ami nem tetszik nekünk, ami kényelmetlen, ami szúr, ami bök. Jobb felesége nem tud semmit a nagy harcról. Ő nem tud semmit arról, hogy milyen párbeszéd zajlott előtte Isten és a sátán között. Ő nem tud semmit arról, hogy az ördög magának akarja az embert az örök pusztulásba, a pokolba. Hogy az ördög azt akarja, hogy az ember örökre elválasztva legyen Istentől. Amit el sem tudunk képzelni, hogy mi az, hogy teljesen elválasztva lenni Istentől, és ráadásul örökre. Jobb felesége nem tud semmit arról, hogy Isten harcol az emberért. Hogy Isten meg akarja menteni az embert. Nem arra akarja megmenteni, hogy hát akkor itt a földi élet egy kicsit kényelmesebb legyen, kevesebb szomorúság, kevesebb gyász, kevesebb szűkölködés, kevesebb szegénység, hát valahogy legyen olyan elég kellemes és kényelmes a földi élet, és aztán meg mindegy, hogy mi lesz velünk, nem. Isten ellenkezőleg gondolkodik, neki van egy nagy terve arról, hogy az ő mennyei országába akar bennünket bevinni. Neki van egy nagy terve, hogy az embert meg akarja menteni, és az ember végső megmentése a tét. És hogy ebben a nagy tervben hogy illeszkednek bele a mi kis kívánságaink, vagy esetleg nem illeszkednek bele a mi kis kívánságaink, ezt nem tudjuk felfogni. Sokszor én is úgy vagyok vele, amikor beszélgetünk családi körbe, és mondom a gyerekeimnek, hogy nem tudjuk ezt most észre felfogni, mert ez olyan logikátlannak tűnik, hogy ezt most miért így rendezte Isten, de ha majd ott leszünk a mennyben, ha ott leszünk Isten közeli, teljesen közel hozzá, és színről színre látjuk őt, és amikor színről színre fogunk vele beszélgetni, akkor olyan világos lesz majd minden. Akkor úgy minden úgy kitisztul, akkor majd mi is, Isten meg fogja nekünk engedni azt, hogy úgy átlássuk az ő tervét, és azt fogjuk mondani, hogy ja, tényleg, én akkor ott a földi életemben ezt nem értettem, hogy ez miért így történt, és miért nem másképp. De most már látom, hogy benne volt a tervben. Mózes történetével kapcsolatban is megkérdezhetjük, hogy hát a többi kisbaba nem számított Istennek? Hát miért csak Mózest mentette meg? Talán a többi anyuka nem imádkozott, egy sem, abból a sok ezerből. Talán a többi anyuka nem ostromolta Istent irgalomért. És a többi kisfiúban nem menekült meg, csak Mózes. Emlékszem, hogy egy ismerősöm, amikor elsírta a bánatát, hogy 14-szer volt terhes, és ebből csak 2 szülés volt. És elveszítette a kisbabákat. És ez egy örökös gyász már olyan értelemben, hogy a földi élet végéig, mert mikor a mennyben leszünk Istennel, akkor már nem lesz gyászérzés, akkor már nem lesz szomorúság, azt ígéri, hogy letöröl a szemünkről minden könnyet, és olyan igazi boldogság és igazi békesség lesz ott a részünk. De most a földi élet végéig, ez ott marad ez a gyász, hogy 12 kisbabám meghalt. 2 megszületett, és ennek a 2-nek nagyon örülök, de nagyon nehéz volt. Azok az évek, annyira nehezek voltak azok az évek. És annyira nehéz volt elfogadni Isten akaratát. Egy komoly hívő fiatalasszonyról van szó. Mert annyira nehéz volt. Annyira nehéz volt imádkozni, hogy legyen meg a te akaratod. Amikor ezt imádkoztam, hogy legyen meg a te akaratod, akkor szinte fizikálisan éreztem azt a fájdalmat, hogy de miért? De miért ez az Isten akarata? És azt mondja, nem tudom, majd ott a mennyben megtudom. Az a 12 kisbaba is ott lesz majd a mennyben, és ott meg fogom őket ismerni, és találkozni fogok velük, és magamhoz tudom őket ölelni, és milyen jó lesz majd akkor. És Isten letöröl a szemünkről minden könnyet. Hát Mózesnél is fölmerülhet a kérdés, hogy miért csak Mózes, és a többi miért nem. De hát Istennek volt egy nagyobb terve. Isten egy egész népet akart megmenteni, és azért mentette meg Mózest, hogy általa az egész népet megmenthesse, az egész népet kivezethesse az egyiptomi rabszolgaságból. Isten egy nagyobb terv szerint cselekedett. Hogy a kezében vagyunk, az nem vitás. Hogy gondja van ránk, az nem vitás. Hogy rábízhatjuk magunkat Istenre, az nem vitás. de az ő nagy terve, és ezt nem szabad elfelejtenünk, amikor azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, mert amikor imádkozunk, hogy legyen meg a te akaratod, akkor ott van azért az a gondolat bennünk, az a reménység, hogy hát remélem, hogy Isten akarata ugyanaz, mint az enyém, mert hát én azért úgy tudom, hogy mit kellene tenni Istennek, mert ugye elég bölcs vagyok hozzá. Sokszor így fölmagasztaljuk magunkat Isten előtt, hogy majd mi tudjuk, és akkor reméljük, hogy az ő akarata az majd egyezik a miénkkel. Amikor kimondjuk azt, hogy legyen meg a te akaratod, akkor azzal a gondolattal kellene lennünk, azzal a hittel kellene lennünk, hogy nem biztos, hogy az az Isten akarata, amit mi gondolunk, de hogy mégis sokkal jobb az ő akarata. Mert az soha nem szabadna elfelejtenünk, hogy az ő nagy terve, a mi megmenekülésünk az örök életre, az ő nagy terve az, hogy minket megszabadítson a bűntől, mert bűnnel együtt nem lehet bejutni az Isten országába. Ez a mi keresztény hitünk lényege. És ez az evangélikus hit lényege, hogy a bűn elválaszt Istentől, a bűn megakadályozza Isten országába való bejutásunkat. De Isten, aki nagyon szeret, és akinek igenis gondja van ránk, de az, hogy Istennek gondja van ránk, az azt jelenti, hogy azt akarja, hogy te ott legyél az ő országába, és azt akarja, hogy én is ott legyek az ő országába. És ezért tett meg mindent a múltban, a jelenben, és ezért fog megtenni mindent a jövőben is. Ezért jött el Jézus Krisztus testben, emberi testben, hogy megfizesse a bűneink büntetését, hogy áldozat legyen helyettünk, hogy ott a kereszten eltörölje a bűnt a szívünkből. Ez is olyan nehezen felfogható dolog. Persze, ami véges emberi értelmünkkel, ezt nehezen tudjuk felfogni, hogy ez egy lelki-szellemi igazság, hogy igen, amikor Jézus ott a kereszten szenvedett, akkor ezzel a szenvedésével és az ott kifolyt vérével törölt el a bűnt a szívünkből. És feltámadt és legyőzte a halált, és hogy legyőzte a halált, ez bizonyítja, hogy legyőzte a bűnt, legyőzte az ördög hatalmát. És hogyha elfogadjuk, mert nem kell más tennünk, és nem is tehetünk más, mint hogy igent mondunk, hogy elhisszük. Igen, Úr Jézus, elhiszem, hogy értem tetted ezt az áldozatot. Igen, Úr Jézus, elhiszem, hogy értem haltál meg a kereszten. Igen, elfogadom, hogy te vagy az én megváltóm, és általad juthatok be a mennyországba, az Isten országába. Istennek ez a nagy terve. És lehet, hogy időnként megtapasztalunk szenvedéseket, de soha nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten valami jót készített a számunkra. Mit mond az Úr Jézus, mikor búcsúzik a tanítványaitól, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Mert az én országomban mindenkinek van helye. És majd visszajövök, és elvisztek oda benneteket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Akinek halálfélelme van, az olvassa ezt az igét újra, meg újra, meg újra. János evangéliumát egyébként javaslom, hogy mindig előről, ha végeztünk a János evangéliumával, kezdjük előről, és minden nap olvassunk belőle. Igazi orvosság halálfélelem ellen, Jézusnak a búcsúzó szavai, a búcsú beszédei. De visszatérve az alapigéhez, ne ragadjuk ki az igét az összefüggésből, ugye, ahogy mondtam, hogy azért ezt az igét úgy kiragadjuk, és úgy magába szoktuk idézni, meg magába szoktuk megtanulni, meg úgy magába szoktuk a falra kitenni, de ne ragadjuk ki az igét az összefüggésből. Péter apostol a levelét egy olyan kis-ázsiai pogány eredetű gyülekezetnek írja, ahol komoly üldöztetés miatt szenvednek a hívők. Egy pogány ember megismeri az evangéliumot, és megváltozik az értékrendje. Egészen más lesz az értékrendje, mint mondjuk a családjának, meg a szomszédainak, meg az ismerőseinek. És ezért mit tapasztal? Elkezdik gyűlölni ezért. A keresztények ott Kis-Ázsiában, akik így pogány háttérből tértek meg, ezzel néztek szembe, hogy akik eddig a barátaink meg rokonaink vannak, azok most gyűlölnek, és mindenféle rosszat hazudoznak rólunk. Mindenféle rágalmakat kitaláltak. A vérfertőzéstől kezdve a kannibalizmuson keresztül mindennel vádolták a keresztényeket. És ez komoly szenvedés volt, hogy a barátom már nem akar hozzám szólni és gyűlöl, mert én keresztény lettem, hogy a rokonaim nem hívnak meg a lakomákra, hogy nem akarnak hozzám szólni sem, akikkel együtt dolgoztam eddig. És hogy igaztalan vádakkal illetnek, és hamis vádak alapján citálnak bíróság elé, pedig nem is igaz, amit rám fognak. Elgondolkoztam azon, kedves testvérek, hogy ma is így van ez, hogy ha megváltozik az értékrendünk, mert Jézus mellett döntünk, akkor azok, akik viszont nem mellette döntenek, azok esetleg pont azért kezdenek el gyűlölni, mert érdekes ez, és ez is észre felfoghatatlan, hogy amikor az ember a szeretetet választja, a jót választja, az, hogy jót tesz még az ellenségeivel is, pont akkor kezdik el a többiek gyűlölni. Elmesélte egy fiatal nekem, hogy hát a szülei, amikor bulizni járt, meg leitta magát, hát csóválták a fejüket, de hát a fiatalság, bolondság nem baj. És aztán ez a fiatal hitre jutott, és abba hagyta ezt a iszákos, bulizós életet, és elkezdett gyülekezetbe járni, ifjúsági biblia órára, meg istentiszteletre, és ez a szülőknek már nem tetszett. Addig csak úgy mosolyogva legyintettek rá, hogy ez belefér a fiatalságba, most pedig ellene fordultak, és napi szinten szidják, morognak rá, mert hogy szerintük nem fog boldogulni, meg hogy ő többre tartja talán magát, és elítéli a szüleit, hogy ők nem elég jók, és mindig belekötnek mindenféle mondva csinált dolog miatt, mert hát ők a normálisak, és a keresztény hitre tért fiatal a csodabogár. Annak idején, amikor Péter írja ezt a levelét, akkor nagy kísértése volt a keresztényeknek, hogy feladják a harcot, feladják a küzdelmet, és hogy visszatérjenek a pogány életmódba, mert hát akkor újra befogadásra találnak a szomszédaik, rokonaik, barátaik között. Túl nehéznek tűnt, hogy különböznünk kell a többiektől. És erre mondja Péter az igét, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Erre mondja Péter, ezért mondom, hogy ne ragadjuk ki a szöveg összefüggésből, hogy mire vonatkozik ez az ige. Az igazi gondról másképp gondolkodunk, mint Isten, mert az igazi gond az Isten szemében, az igazi gond az a bűn, az igazi gond az a kísértés, az igazi gond az, hogyha belesimulunk a pogány értékrendbe, az igazi gond az Istentől való elválasztottság, a gonosznak a csapdái, az Isten szemében ez az igazi gond. És erről szól az egész fejezet, amiből olvastam, hogy ezek a keresztények komoly gondokkal küszködtek. Komoly kísértéseik voltak, hogy elhagyják Jézust, meg elhagyják a gyülekezetet. És azt mondja Péter apostol, hogy harcaitok vannak, üldöznek benneteket, minden rosszat hazudoznak rólatok, nagy kísértéseitek vannak, hogy elbukjatok a Jézus követésben. Hát akkor ezeket a kísértéseket, ezeket a bűnöket, ezeket a félelmeket vessétek Istenre, mert neki gondja van rátok. Isten nem akarja, hogy elhagyjátok őt. Isten nem akarja, hogy elkárhozzatok. Isten nem akarja, hogy végül a pokolba kerüljetek. Isten meg akar benneteket menteni. Hát így kell ezt az igét értenünk, hogy tudnunk kell, hogy Isten szemében mik azok a gondok, amitől tényleg meg kell menekülnünk, amitől tényleg meg kell szabadulnunk az ő akaratából. És ezeket a gondokat nem is tudjuk másra vetni, nem is tudjuk hordozni sem. Hát mi magunk nem tudjuk hordozni a bűnt, a kísértést, vagy azokat a szenvedéseket, amit a hitünk miatt okoznak nekünk mások. Rá kell, hogy vessük, minden gondunkat rá kell, hogy vessük Istenre, mert neki gondja van ránk, és gondja van arra, hogy megtartson a hitben, gondja van arra, hogy ne engedjen elbukni. Gondja van arra, hogy ne hagyjuk el Jézust, és ne hagyjuk el a gyülekezetet. Ez az Isten akarata. Isten az örök haláltól, a pokoltól, a tőle való elválasztottságtól akar megmenteni. Vessétek rá a bűnt, a kísértést, és akkor ezelőtt az ige előtt, ugye ez a 7. vers, a 6. vers úgy szól előtte, hogy alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Alázzátok meg magat Isten előtt, hogy ismerjétek el, hogy a kísértésekben, amikor üldöznek, és amikor arra akarnak rábírni, hogy menjetek vissza a régi értékrendbe, a régi pogány szokásokba, a régi pogány bűnökbe, hogy akkor ne gondoljátok azt, hogy majd a ti saját emberi erőtök elég lesz arra, hogy megálljatok, alázzátok meg magatok Isten előtt. Ismerjétek el, hogy csak ő tud megtartani. Ismerjétek el, hogy a bűnt csak ő tudja megbocsátani. Ismerjétek el, hogy a szíveteket csak ő tudja megtisztítani, saját magatok nem. Boldogok a lelki szegények. Boldogok, akik elismerik, hogy Istenre szorulnak. Boldogok, akik elismerik, hogy Isten bocsánatára szorulnak, és saját maguk nem tudnak megszabadulni bűntől, kísértéstől. Ahogy Luther Márton is mondta, hogy bizony koldusok vagyunk mind. Istenre szorulunk. Alázzátok meg magatokat Isten előtt, ismerjétek el, hogy rászorultok, mit van, amit nem kaptál, és hogyha kaptad, akkor meg mit dicsekszel vele? Ha legyőzöl egy bűnt, egy kísértést az életedben, kaptad a kegyelmet hozzá, kaptad a Szentlélek erejét hozzá, nincs dicsekedni valód. Isten előtt nincs, mivel dicsekedned, mert csak ő tud megszabadítani a bűntől. És a 7. vers után pedig azt mondja, legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok neki ellen a hitben szilárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. Az ördög, mint ordító oroszlán. Testvérek, nem szabadna kockáztatni. Mi olyan könnyelműek vagyunk itt, európai keresztények, olyan félváról tudjuk venni a Jézus követést. Úgy kockára tesszük nap, mint nap, mert nem vesszük komolyan ezt az igét, hogy az ördög, mint ordító oroszlán jár, és azt nézi, hogy kit nyeljen el. A sátán Jézus és a gyülekezet elhagyását akarja elérni. Nem szabadna felelőtlenül elhagyni az imát. Jaj, most... Ma nincs rá időm, nincs időm imádkozni, nincs időm Bibliát. Hát nem baj, elég az hetente egyszer is, vagy egy hónapban egyszer. Nem szabadna kockáztatnunk. A Jün testvér, akiről régebben sokat példálóztam, a kínai ébredés egyik vezetője, írta azt a könyvet, hogy a mennyei ember a gyülekezetből is többen olvasták, és aztán járt itt Magyarországon a feleségével, és a felesége mondta el a bizonyság tételébe, hogy amikor börtönbe volt, aztán jól meg is kínozták, aztán hamarabb kiszabadult a börtönből, mint a férje, és hogy fizikálisan nagyon rosszul érezte magát, és nagyon gyengének érezte magát, és hazament, és lefeküdt, és azt gondolta, hogy hát most Isten biztos elnézi azt, hogy most nem fog ma imádkozni, most alszik, majd álmában imádkozik. És akkor jött ez a gondolat, hogy hát erre vár az ördög, hogy szakítsd meg a beszélő kapcsolatot Istennel. Ne beszélgess Istennel, ne tartsd vele a kapcsolatot. És akkor, hogyha egy nap megengeded magadnak azt, hogy ne beszélgess Istennel, hogy ne olvasd az igét, hogy ne imádkozzál, akkor már másnap könnyebb lesz elhagyni. És aztán elfut az idő, és akkor az ember észbe kap, hogy jaj, de régen imádkoztam utoljára. Jaj, de régen nyitottam ki a Bibliát, már poros a teteje. És az ördög pedig ott jár. Keresve, hogy kit távolítson el Jézustól, kit távolítson el a gyülekezettől. Nem szabadna felelőtlenül elhagyni az Isten tiszteletet vagy a Biblia órát, és nem szabadna dolgokba belemenni egy kicsit, mert a végén benne találjuk magunkat nyakig. De sokszor tapasztalom ezt is a keresztények életében, ezt a langyosságot, hogy hát egy kicsit nem baj, az még nem olyan nagy bűn, ez a kis bűn még elmegy. És aztán a végén az ember benne van nyakig. De erre is megadja Péter a megoldást, a tizedik vers, ugye a minden kegyelem Istenéről beszél, hogy de még ha elő is fordul, hogy elhagytad az imádságot, és kockáztattál, még ha elő is fordult, hogy kockáztattál, hogy félretetted a Bibliát, és nem olvastad minden nap, még ha el is maradtál egyszer-kétszer az Isten tiszteletről, vagy a Biblia óráról, a minden kegyelem Istenem meg akar tartani, és vissza akar vonzani ő magához, és vissza akar szeretgetni magához, és vissza akar vinni a gyülekezetbe. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni, megalapozni. Ő fogja elvégezni. Lehet, hogy mi időnként könnyelműek vagyunk és kockáztatunk, de ő továbbra sem mond le rólunk. Ő neki továbbra is az az akarata, az a terve, hogy a bűneinktől megszabadítson, és a földi életünk után az ő örök országába bejuttasson. Ő erre fel akar készíteni, és fel is tud készíteni, megszilárdít, megerősít, megalapoz. Hogyan? Az ige által. Újra vissza kell, hogy térjek. Mert nem valami felfoghatatlan dolgokról van szó, hogy hú, vajon minek kell történnie, vagy milyen nagy szellemi megtapasztalásnak. Egyszerű dolgokról van szó, hogy hogyan tart meg az Isten. Az ige által, az ima kapcsolat által, a hívő közösség által, az úrvacsora által. Beszélgettem egy asszonytestvérrel, aki elmesélte, hogy komoly pánikbetegsége volt. Olyan szinten, hogy hiába szedett gyógyszert, amit orvos írt neki, éjszaka, egész éjszaka nem tudott aludni, borzalmas halálfélelem gyötörte. Olyan légszomj, hogy csak kapkodta a levegőt, és úgy érezte, hogy megfullad, és feküdni sem bírt, hanem járkálnia kellett egész éjszaka, mert úgy érezte, hogy ha leül vagy lefekszik, akkor azonnal meg fog fulladni. Hát ilyen szintű pánikbetegség azért az már nagyon, nagyon, nagyon komoly. Azt mondta, hogy valószínűleg ilyen lesz a pokol. Így tudja elképzelni? Így tudja elképzelni, hogy a pokol az valami ilyesmi lesz, ez a fajta félelem, ez a fajta pánik az emberen. Csak akkor már örökké fog tartani, nem ideig, óráig. És akkor kérdezem tőle, hogy és akkor most úgy látom, hogy most olyan jól vagy, meg sokat nevetsz mostanában, mi történt? Nem segítettek a gyógyszerek, semmi sem segített. Csak azt, hogy elkezdtem imádkozni. És egész éjszakát végig imádkoztam, meg olvastam a Bibliát. És ahogy teltek a napok, egyre többet aludtam. És aztán eljött az az idő, amikor már az egész éjszakát végig aludtam, és megszűntek a pánikrohamok. És hogy miért mondom el ezt a példát itt most ehhez a témához? Mert azt mondta, hogy amikor elmulasztottam, hogy nem imádkoztam aznap, nem olvastam az igét, akkor azt éreztem este, amikor lefeküdtem, hogy valami nincs rendben, jön a pánikroham. És mindig az volt a megoldás. Elővettem a Bibliát, olvasta, ő hangsúlyozta János evangéliumát, a Jézus búcsúbeszédeit, hogy halálfélelem ellen a legjobb orvosság. János 14, 15, 16. Tessék olvasni, minden este olvasni. És azt mondja, amikor alább hagyta, hogy kihagyott egy-két napot imádságot, Bibliát, vagy úgy gondolta, hogy nem muszáj most elmenni a templomba, akkor újra jöttek a rohamok. És csak akkor érezte magát jól, amikor rendszeressé vált az életében az ima, az igeolvasás, a gyülekezetbe járás, amikor nem mulasztotta már el soha, akkor teljesen megszűnt a pánikbetegség is. Működik. Amit Isten ígér, hogy ő felkészít, megszilárdít, megerősít, megalapoz, ez működik. Erről keresztény testvérek bizonyságot tesznek. Sokszor nem nyilvánosan, mert hát, szégyelli, másoknak elmondani szégyelli, hogy neki ilyen betegsége volt, van. De úgy négy szem közt úgy sokan elmondják, négy szem közt sokan elmondják, hogy milyen csodákat tapasztalnak meg napról napra az Isten közelében. Mondom, az úrvacsora által is, vegyük komolyan az úrvacsorát is. Én nagyon csodálkozom azon, hogy megtért hívő testvérek nem élnek minden lehetséges alkalommal az úrvacsorával. Mert mit mond Luther Márton? Az úrvacsora orvosság, gyógyszer, a lelki bajokra meg aztán főleg. Úgyhogy ma is szeretettel hívok és várok mindenkit az úrvacsorai közösségbe. Mert az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, hogy kit nyeljen el. És nekünk szükségünk van a védelemre, a megerősítésre. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te Isten létedre emberré lettél, hogy szenvedj értünk, hogy meghalj értünk, és aztán feltámadj értünk. A Te kezedbe tesszük le az életünket. Neked gondod van ránk, hogy megszabadíts, hogy megtisztíts. Neked gondod van ránk, hogy a Te országodba helyünk legyen, és oda bemehessünk. Uram, azt is látod, hogy sokszor milyen könnyelműek vagyunk, és félvárul vesszük a Te követésedet. Te fegyelmezd meg bennünket, Uram, a Te szeretetteljes fegyelmezéseddel. Ne engedj elveszni, hanem segíts, hogy észbe kapjunk, és elfogadjuk a Te eszközeidet, amivel erősíted a hitünket, hogy komolyan vegyük az imádságot, az igeolvasást, az Isten tiszteletet, a Biblia órát, komolyan vegyük az úrvacsorát. Add meg, Uram, hogy tényleg átérezzük, átéljük, hogy ez tényleg segítség, amivel Te megtartasz bennünket. Amen.